Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra a lelki erőműbe. A szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyúrnásra is lehetőség lesz. A nyitószentmisét csütörtökön 18 órától Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat minden évben július 3. hetében csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Átlagosan mintegy 1000 részvevőjével joggal nevezhető Magyarország jelenleg legnagyobb, több napig tartó katolikus ifjúsági találkozójának, ahol gazdag program kínálattal várják a részvevőket. A szervezők kérik, hogy legyen mindenkinél sapka, fényvédőkrém, kulacs, nagyon fontos odafigyelni a kellő folyadékbevitelre. Mivel idén is elzarándokolnak a tóhoz, kérik, hogy majd fokozottan figyeljen mindenki a hőség hatásaira. Károkat okozott a vihar Egerben, a Szent János utcát le kellett zárni átmenetileg, mert villám csapott egy kéménybe, ami miatt törmelék hullott az utcára. A Lajosvárosban többfelé is áramszünetet okozott a délelőtti zivatar, volt ahol a tévé és internet szolgáltatás hosszabb időre is szünetelt. A NAV épülete melletti társasházak egyikébe is villám csapott a Kohári úton, tűzoltók érkeztek a helyszínre, a Bervában villamos vezetéket szakított le a vihar. A Pest vármegyei Vácegresen nem túlzás tojás méretű jégdarabok hullottak. Megdőlt az idei nyári, valamint a mindenkori nyári rendszer terhelési csúcs hétfőn, közölte a Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MT-vel. A tájékoztatás szerint a rendszer terhelés csúcsértéke 6951 megawatt volt a 19 óra 45 perc és 20 óra közötti időszakban. Nyáron tartós összefüggő kánikula esetén inkább az esti órákra jellemzők a terhelési csúcsok, amikor a háztartásokban a klímaberendezések mellett már világításra is szükség van, és más elektromos berendezések is üzemelnek. Több tagállam is ellenzi Ursula von der Leyenék magyar elnökséggel szembeni tervét. Karl Nehammer osztrák kancellár a vitával kapcsolatban arról beszélt, Orbán Viktor tabut döntött, amiről beszélni kell, de erre válaszul nem lehet egy másik tabut megszegni, tehát nem kell bojkottálni a Soros elnökséget. Hollandia eseti alapon fog dönteni arról, részt vesz-e a Magyar Uniós elnökség rendezvényein, a hivatalos bojkottot elutasítja, közölte Dick Schoof holland miniszterelnök. Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök a napokban találkozott holland kollégájával és sajtónyilatkozatában határozottan ellenezte a Magyar Uniós elnökség találkozóinak bojkottálását. Az ügyet Orbán Viktor moszkvai látogatása robbantotta ki. Elfogadhatatlan, hogy egy országot azért bélyegezzenek meg a transzatlanti közösségben, mert a béke érdekében folytat tárgyalásokat és a diplomáciai csatornák nyitvatartása mellett érvel, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter arról számolt be, az ENSZ biztonsági tanácsának jelenlegi orosz elnöksége ülést hívott össze a globális biztonsági helyzetről, amelyen ő maga is felszólal az immár mintegy 2,5 éve az ukrajnai háború árnyékában élő Magyarország képviseletében. Itt lenne az idő arra, hogy Európa a saját útját járja az ukrajnai háború kapcsán, jelentette ki a tárcavezető. Hozzátette, itt az idő arra, hogy Európának béke stratégiája legyen, mert a háború Európában zajlik, európai emberek halnak meg, egy európai ország áll a teljes leromboltság küszöbén, és itt most megállt kell parancsolni ennek az őrületnek. 10 milliós országként 20 millió turistát tudunk befogadni, ami 2030-ra előrevetítve évi 50 millió vendégészakát generálhat a jelenlegi 41,8 millióról. Erről beszélt a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója egy vonatkozó tanulmány bemutatása alkalmából tartott kerekasztal beszélgetésen. Könnyid László fontosnak nevezte, hogy a főváros mellett a vidéki Magyarország turizmusa is fejlődjön, és a turisták Budapestről vidékre is elmenjenek. A már megrendelt tankönyvek gyártása napokban fejeződik be a debreceni Alföldi nyomdában, a tanévkezdése minden iskolában ott lesznek, közölte a köznevelési államtitkár. Marosa Zoltán azt mondta, a csaknem 13 millió könyv és munkafizet elkészítésére idén 15 milliárd forintot fordít a kormány, a tanulók ezúttal is ingyenesen jutnak hozzá az államilag gyártott tankönyvekhez. Jogerőssé vált a budapesti főpolgármester választás végeredménye. A hétfő délutáni határidőig nem érkezett jogorvoslati kérelem, közölt a Nemzeti Választási Iroda az MT-vel. Karácsony Gergely 293 szavazattal nyert Vitézi Dávid előtt. Végül az időjárásról. Holnap általában sok napsütés várható, de az erőteljes gomoly felhőképződés miatt délutántól egyre több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, néhol heves viharok is lehetnek, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 22-23, napközben 34-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban először egy beszélgetést hallanak a méhekről Mézes Gergővel, a Vizsai Mézmúzeum alapítójával, majd Bozók Ferenc piarista olvassa fel jegyzetét, s végül a Torna Szent Andrási templomot mutatjuk be. Tartsanak velünk! A Mézmúzeumban beszélgetek az alapítóval, akinek ez sokféle tevékenysége közül csak az egyik, hogy Mézmúzeumot is vezet, Mézes Gergő mesterméhész. Ez a kis múzeum hogy jött össze?
Először is kaptam Andor bácsitól, ő volt az első mézes nevezetű itt a faluba. Ezt tegnap előtt tudtam meg, hogy én vagyok a második mézes a faluba. És kaptunk egy viasz sajtót, amiből a műlépeket régen öntötték. Tehát a forró viaszt, a meleg viaszt beleöntötték, és akkor ez kipréselte a műlépet, tehát egy műlépkészítő sajtó. És akkor ez már megvolt, és ugye 2004 óta nagy álmom, hogy egy mézmúzeumot hozzak létre, régi kaptárakkal, méhkasokkal, és minden éven szépen gyarapodott ez a kiállítás. És találkozok emberekkel a vásárokban, rendezvényeken, amíg jártam, és elmesélem nekik, hogy mivel foglalkozom, meg hogy mit csinálok, és akkor jöjjenek el, látogassanak-e meg, és akkor neki, ő is eszébe jut, hogy hát neki is van egy könyve. Az ő a nagypapája is méhész volt, az ő apukája, sőt, neki van például a műlép henger sort, azt is így kaptam, Lehel Csarnokban egy idős bácsival találkoztam, és akkor ő ajánlotta föl ide a Mézmúzeumban egy jelképes összegér, és így jöttek össze ezek a dolgok. Aztán kicsit jobban ráfeküdtem erre a témára, sokkal több kiállítandó eszközöm van, mint ami itt látható. Jelenleg azon dolgozunk, hogy ezt a belső teret át fogjuk alakítani. Most ezek a tervek folynak, és sokkal látványosabb lesz a belső térnek a kialakítása, hogy mindent a helyére tudjunk tenni. Például Magyarországon 1983-ban volt Apimondi, azért pontosan tudom ennyire, mert akkor születtem.
Az mi volt?
Az Apimondi az a két évente megrendezésre kerülő méhész, úgymond világszövetségnek a kiállítása, tehát mondjuk az, mint a sportban az olimpia. Tehát az a méhészeknél az Apimondia. És abból az évjáratból van pólóm, van méhész ruhám, meg ezt is egy idős nénitől kaptam, aki annó a férje méhészkedett, de ezt nem használta, el volt, meg volt, és akkor így szép lassan összegyűltek a termékek.
Mennyire tudna még a régi eszközökkel méhészkedni, vagy mézet termelni? Mennyire fejlődött a technika?
Azt gondolom, abszolút használhatóak ezek a termékek, sokban nem változott minden. Nyilván gépesített lett a történet, mivel az élelmiszer, higiénia megköveteli azt, hogy a rozsamentes pergetőgépek, tárolóeszközök és a többi, ebben modernizálódott az egész, az alapelv az maradt minden a régi. Természetesen vannak a 1880-as évekből mézes üveg készítem, tehát ez a magyar mézes üveg, ami itt is látható.
Egy sorozat.
Egy sorozat, ez, én nem tudtam, hogy ebből van egy sorozat. Volt egy üvegem belőle, és aztán elmentem a Miskolci Régiség vásárba, és ott megláttam, és ott volt egy csomó ilyen mézes üveg. Nem olcsó, mert 3-4 ezer forintért adnak egy ilyen üveget, és én gondoltam, megveszem az egészet. Persze pénz nélkül mentem el, pár forint volt a feleségem, család, még sose voltunk régiségvásáron, és akkor annyi kincs van ott, és annyira kevés az ember pénz erre, és így vettem meg. Viszont antikváriumokba elkezdtem járni. Nagyon sok szakirodalmam van, régi könyvek, és mikor már felismertek, hogy már én megyek be, akkor rögtön már 2 hét múlva már méhészkönyvek még drágábbak voltak, de tudták, hogy fanatikus vagyok, megveszem. Hát egy tégláért adtam 17 ezer forintot.
Ez egy méhkost ábrázoló?
Egy van ebben a téglában, ennek a története Pécs környékéről származik, ugyanis ott volt a téglagyár, és a takarék szövetkezetekben volt tulajdonos ez a téglagyáros, és ő a takarék szövetkezeteknek gyártott ilyen címeres téglát, amiben ugye a takarék szövetkezetek a méhkas, a méhecske volt a jelképe, és így lett megöntve ez a tégla. És nagyon ritka tégla, ugye vannak, akik kimondottan csak téglát gyűjtenek, tényleg van ilyen, de hogy nagyon ritka számba megy az, hogy méhkasos címeres tégla legyen. Még ez is be lesz majd valóban építve, egyelőre még nem tudom, itt van kiállítva. Aztán egyszer beteg voltam, hát ilyen 37,5 fokos lázzal feküdtem, mondja, férfi betegség, a feleségem mondaná, és na mindegy, az a lényeg, hogy ágynak dőltem, nagyon ritka ez, és egész nap néztem a interneten a aukciós dolgokat, és akkor fölvéltem fedezni, hogy pénzérmék is vannak, milyes kis pénzérmék. Beütöttem a netet, volt 7 darab pénzérme az ilyen aukciós oldalakon, és az összeset megvettem.
Ez fizetőeszköz volt?
Ez fizetőeszköz, ki is van itt állítva egyébként, és gondoltam, hogy elkezdek én pénzérméket gyűjteni, de csak méhészeti témájú pénzérmék.
Forintok?
Nem forint, hanem ezek külföldi pénzek, horvát, azt hiszem van dél-koreai, görög, nem is tudom még milyen pénzérme van, ahol méhészeti témájú képeket dolgoznak fel.
Itt vagy 100 vagy több mint 100 évre megy vissza a méhészeti eszközök bemutatása, de maga a méhészet, mint tevékenység, méztermelő tevékenység milyen régi? Amikor túljutott azon, hogy ellopja a mézet?
Ja, amikor már túljutott, hogy ellopja a mézet, elég régi, azt mondja, hogy amikor már a tönk, az odú, tehát már az egyiptomiak agyagedényekbe tartották az otthonaik közelébe, vagy az otthonaik mellett a méheket, és már méhészkedtek. Azt már nevezhetjük méhészkedésnek. Akkor már nem gyűjtögették, hanem tudatosan megvolt, hogy hol vannak a méhek, odavitték, háziasították úgymond a méheket, és onnantól kezdve nevezhetjük házi méhnek is igazából. A technológia az nagyon gyorsan nem fejlődött, mert egészen még nagyapáink idejében még kasos méhészet volt, és kassal méhészkedtek, és akik ide is ellátogatnak hozzá, mindig mondja, hogy hát még a nagyapámnak voltak még méhei, mert minden második házán voltak méhek, mert akkor még a kristálycukrot nem volt divat a kristálycukor, az csak a kiváltságosok eletele volt, és méz volt minden háztartásban. Most megfordult a tendencia, most már kiváltságosok konyhájában van a méz, és mindenki másra ott a kristálycukor.
Akkor az, hogy említette a kasos méhészkedést, igen, ez az, hogy fonják?
A kasos méhészkedés az olyan 150-200 évvel ezelőtti történet, tehát akkor kezdődött, ugye a méhkasokat gyékényből, meg nádból, vagy vesszőből, vagy szalmából is fonták, készítették, és ebben dolgoztak, tevékenykedtek. A kasos méhészkedésnek is nagyon érdekes célszerszámai voltak, ugye ott a kasban nem keretek voltak, hanem a lépeket, azokat ki kellett vágni, de itt a méheket nem sajnálták, a méheket le kellett űzni különböző űzőszerekkel, illetve lefüstölték, vagy ledobolták, az volt még a jobbik eset, a ledobolás az azt jelentette, hogy egyik kasból a másikba át dobolták a méheket, aztán kinyerték a mézes lépeket, és a lépeket még nem is pergetőgéppel pergették annó, hanem kipréselték a viasz sejtekből a mézet, kicsurgatták.
És a kas előtt mi volt, hogyha a kas ilyen viszonylag új?
A kas előtt tönk volt.
Fatönk?
Fatönk, igen. Fatönk, odú, tehát ezek azok a mi lakások, amiket használtak, tehát, hogy közel tudják tartani a házhoz. Például főleg ugye a méhek faodúkba fészkeltek, laktak, amikor még gyűjtögető életmódot folytattak az emberek, akkor tudták, hogy hol vannak ezek a faoduk, és aztán ez volt az első mélylakás is végül is, mert ezt a faudot, hogyha kidőlt, vagy kivágták, akkor elvitték, és akkor ott úgymond a házhoz közel felállították.
És most mi az új?
Hát most az új? Az okos kaptár. Az az új. De előtte is van még azért. A keretes méhészkedés az Magyarország, ugye a Nagy Bocsonándék kaptár, az egy magyar szabadalom, magyar gyártmány, ugyanis a magyar mélegelőkre készült, ebből volt Nagy Bocsonándi MB24-es, MB15-ös, tehát ez a keret szám méretét határozta meg, és anno a Magyarországnak a mélegelője nagyon gazdag volt.
Volt?
Volt. Ezt már nyugodtan mondhatjuk, hogy volt. Aztán nem is tudom, hogy lesz-e még jövője a magyar mélegelőknek. De maradjunk a múltnál. Tehát nagyon gazdag volt a mélegelő, tarlóvirágról, a Báró Ambrózi Béla könyvében írják is ilyen kis leírásokba, hogy unjuk a pergetést, hiányzik a család, 9-szer pergettük meg a mély családokat, és pakolunk, megyünk haza, hiányzik a család. Ma ilyet azért nem tudunk elmondani, hogy egy legelőről 9-szer pergetjük meg a mély családjainkat. Ez akkor ilyen gazdag volt Magyarország mélegelője, és 45-50 féle fajta mézet tudtak gyűjteni, pergetni a méhektől. Tehát nagyon gazdag flórája volt. A jelenben az intenzív mezőgazdasági termelés kiírtotta.
Beszéljünk egy kicsit a méhekről, mondta, hogy okos kaptár. A méh okos állat?
A méh az rendkívül okos állat, okos rovar. Nagyon pontosan tájékozódik, nagyon könnyen megtalálja a legelőt, a forrás már ha van. Hazajön, vannak a kutató méhek, akik ezt megkeresik, hazajönnek, van egy lévfelület, amit a kaptáron belül a méhek méhtánc közepette eltáncolják, ezzel információ árad végig a kaptárba.
Eltáncolja, hogy merre, hol?
Igen, merre, hol, körtáncot járnak, akkor annyira pontosan, hogy a szög, hogy merre induljanak, mekkora a terület, tehát nagyon sok minden információval ellátják a társaikat. Nagyon jó a térlátásuk, 3 pontszemük van, a térlátásuk majdnem tökéletes, illetve a színlátásuk az gyengébb, azt az összetett szemeivel látják a színeket, de nem úgy, ahogy mi látjuk a színeket. Hát érdekes, hogy minden méhnek megvan a maga feladata, tehát a kaptáron belül, illetve a kaptáron kívül is felosztják ezeket, és egy tökéletesen működő társadalomról beszélünk. Az emberiség is példát vehetne a méhek életéről nagyon sok mindenben. Nem feltétlen abban, hogy a heréket ki kell űzni augusztusban.
De a dolgozókról lehetne példát.
Jó, az ember az egy kicsit humánusabb, de lehet, hogy ez lesz az emberiségnek a veszte, hogy túl humánus néha.
Szinte sajnálom, ha ilyen okosak a méhek, hogy olyan rövid ideig élnek.
Rövid ideig élnek, de ugye ezért van a méhanya, aki nagyon gyorsan rakja a petéket, és újra meg tud újulni ez a méh család. A nyári méhek élnek rövidebb időt, a telelő méhek azok 6 hónapig is élnek, viszont a telelő méhek nem látják a tavaszi virágokat, úgymond, tehát ők nem nagyon találkoznak tavasszal nyíló virágokkal.
A haszonállatoknál úgy, mint tehén, szarvasmarha, vannak különböző fajták. Így tejel, ez úgy tejel, így az húst vagy úgy. A méheknél vannak fajták?
A méheknél is van teljesítménymérés, hogyha erről beszélünk, és főleg ugye a méh családnak az erejét a méhanya adja, tehát a méhanyát tudjuk. Nekünk van egy méhanya nevelő telepünk, ahol méhanyákat tenyésztünk és értékesítünk. Ez egy nagyon fontos szelektáló, illetve megfigyelő munka, részünkről mindenképp megfigyelő munka. Folyamatosan vizsgáljuk azokat a méh családokat, akiket érdemesnek találunk a jövő generáció felépítésében, ezeket a családokat figyeljük, teszteljük őket, és aztán minden szeptemberben mennek be a kutatóintézetbe, Gödöllőre a méh minták, és bevizsgálják. És onnan kapunk eredményeket, és ezeknek az eredmények tükrében választjuk ki azokat a tenyész anyagokat, amit a következő éven fel fogunk használni méhanya nevelés céljából.
Törzskönyvezik a méheket?
Törzskönyvezik a méhanyákat. Pontosan. És méhanyáknak is ugyanúgy, mint a tenyészbikáknak, hogyha már a szarvasmarháknál vagyunk. A tenyészanyáknak is nagyon magas ára van, van 300 meg 500 eurós méhanya is. Most jelenleg Magyarországon 3500 és 4000 forint között mozog a tenyészméhanyák, amiket a méhészek megvásárolnak méhanya nevelőktől.
Az önök méhelyének mi a törzskönyvi neve?
Hát a törzskönyvi neve az egy betűkódból és számsorból áll egyébként.
Akkor nem vizsói fullánkos.
Nem vizsói fullánkos, vagy titánok, vagy nem tudom, hasonlónak nevezhetném, de ez nem hülyeség egyébként most, hogy így, mert mindig tanul az ember valami újat, vagy valami ilyen nevet kellene adni a méheinknek, sokkal jobb lenne eladni.
Szörnyű volt nézni azt, hogy a kínaiak, ahol már kipusztult a méh, kézzel poroszták be a fákat. Azért, ha elgondolkodik az ember, lehet, hogy nem jutna el arra az igazságra, ha így van, akkor erősítse meg, ha nem, akkor javítson ki, hogy a méhek kipusztulását az emberiség 4 évvel élné túl.
Ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, mert...
De még nem pusztultak ki a
méhek. Nem pusztultak ott, és nem tudjuk, de mivel senki sem cáfolta meg, ezért akár valóság is lehet. Én azt gondolom, hogy amit mi tapasztalunk méhészek, 3 évvel ezelőtt itt klímakonferencia volt a teraszomon, nemzetközi. Chiléből tudósok, Argentinából, Brazíliából, Portugál, dél-koreai, kínai, japán, tehát ilyen tudósokból álló 45 fős társaság volt, és kíváncsiak voltak arra, hogy egy méhész szemszögéből ezen az éghajlaton milyen változások történtek az elmúlt pár évbe. Nem is mondanám, hogy évtizedben, mert annyira durván változik az éghajlat évről évre, és óriási nagy bajban van a Föld és az emberiségnek a jövője. Mivel mi jelenleg, ahol itt vagyunk, mi bedugjuk a homokba a fejünket, és tök jól el vagyunk, ez ugyanolyan, mint a betegség. Amíg egészségesek vagyunk, addig nem foglalkozunk vele. Amint betegek vagyunk, akkor meg már mindent megteszünk, csak nem biztos, hogy már tudunk rajta segíteni. És ugyanis ebben a szerepkörben van a földanyánk, a földbolygónk jelenleg. Ezért nagyon fontos a tudatos gazdálkodás, a tudatos környezetvédelem. És Magyarországnak és az egész bolygónak a legnagyobb rákfenéje az intenzív mezőgazdasági termelés. A legnagyobb környezetterhelést az intenzív mezőgazdasági termelés okozza. Például itt van Magyarország. Mindig a magyar gazdáknak azt tanítják, hogy termeljél 1 hektáron még többet, még többet, még többet. Még több műtrágya, még több vegyszer. Amikor meg oda kerül, hogy learatják és lekombálják, azt mondják a parasztnak, hogy csak ennyit adunk, mert túltermés van. Akkor meg hol van? Lebegtetik a parasztot. Egyik oldal azt mondja, termelj jó sokat, a másikon, meg amikor kifizetik, akkor csak lebegtetik, hogy éppen nem döglik éhen a paraszt, de annyira fejleszteni se nagyon tud, vagy a családját jobban. Oké, most vannak támogatások, de nem a támogatásokból kell megélni egy mezőgazdasági vállalkozónak ma Magyarországon, vagy az Európai Unióban. Hát hol vagyunk most? És Magyarország egy pici ország már. Mondjuk még van 2 évünk. Aztán lehet, hogy újra nagy lesz. Nagypapám azt mondta, hogy csak 100 évre írtuk alá, 100 évre. Ezt mondta nagypapám mindig, ő egy jegyző volt egyébként. Ez az ő íróasztala. És Magyarország egy pici ország. Mezőgazdaságban élen tudna járni a Kárpát-medence és meg Magyarország is, mégpedig úgy, hogyha öko- és biogazdaságokat hoznának létre. Sajnos ma Magyarországon se oktatás, se egyetemi, se középiskolai oktatás nem irányul erre, és semmilyen hajlam, hogy ezeket a gazdaságokat támogatná az Unió, vagy bárki is. Hát egy biomézér 100 vagy 200 forinttal adnak többet, mint az agyon vegyszerezett vagy cukrozott mézér. Akkor mi a különbség? Vagy hogy van ez? És Magyarország ezzel tudna előrukkolni, hogyha ökogazdaságokat csinálna. Van egy ismerősöm, ő biotermesztő, pár 100 hektáron termel biotermékeket, biobúzája van, kukoricán, stb. Fele annyit termel, elmondta. Fele annyit termel. Tehát már megoldódna a túltermelés, amiről mindig mondanak, hogy túltermelt a gazda, és ezért csak kevesebbet adunk. Fele annyit termel, viszont 5-ször annyira adja el a termel. És biztos piaca van, mert biót nem termelnek csak úgy a világba össze-vissza. Mindent el tud adni. Hát nem ebbe kellene akkor fektetnünk? 17 ezer méhész van Magyarországon. Én nem a 17 ezer egyedik méhész akartam lenni, hanem én egy teljesen más, egy különleges méhészetet akartam létrehozni, és azt hiszem sikerült, mert tényleg a világ ide jár. És most 2 hónapja Finnországból jött egy méhész csoport 40 fővel megnézni ezt a modellt. 1 éve volt Törökországból méhész egyesület. Tehát jönnek többen. És bemutató méhészet vagyunk az országból, és már nem tudom, most már talán a 25. bemutató méhészetet fogjuk méhészegyesületeknek tartani, szakmai előadás keretein belül. Azt gondolom, hogy ez valahol egy sikeres történet. És úgy, ahogy a vendégházamat is megcsináltam, nem egy vendégházat akartam itt a sok vendégházra, hanem egy vendégházat a sok közül, azt az egyet, ami apiterápiával foglalkozik, és egyedülálló az országban. A Magyarország mezőgazdaságát egy különleges mezőgazdaságot kell csinálni, öko és bio. Az, hogy egészséges terméket, akkor egészségesen fogunk élni. Ha egészséges lesz a mezőgazdaságunk, egészségesek lesznek a méheink, és a jövőképünk már egy kicsit fényesebb lesz, mert nem fogunk akkor kipusztulni a föld felszínről, mert ha méhek elpusztulnak, tényleg kihal az emberiség. Ugyanis a méhek irányított megporzásra képesek, az azt jelenti, hogy a méhek virághűek és tömegvirágzásra repülnek. Tehát amikor a barackva virít, akkor ő barackvirágról barackvirágra megy, nem pedig pippangról barackra, mert abból nem lesz barack. És más megporzó rovarokkal ellentétben, a más megporzó rovarok pippangról barackra járnak, barackról nem tudom mire, tehát így kalandoznak. De a méhek nem, hanem ők tudatosan tudják a dolgokat. A jóisten ezt nem véletlenül így találta ki, csak az ember az annyira elfelejtette azt a szót, mindenki nézze meg, szimbiózis, hogy mit jelent, olvassanak utána. A méhek évmilliók óta szimbiózisban élnek a növényvilággal, mi emberek ezt elfelejtettük, pedig nagyon érdekes, itt szoktam mondani a vendégeknek is, hogy nézzenek fel, itt vannak ezek a fák. Itt a Vizsolyba jönnek, ahol fát látnak, ott van a Mézmúzeum, azért ezt elmondom, és a fa nekünk csak az oxigént adja. Azt az oxigént, amit minden másodpercben beszívunk. És amit mi kilélegzünk, az a széndioxid, azt meg a fa beszívja, hogy fotoszintetizálni tudjon, hogy újra oxigént tudjon termelni. Hát nem csodálatos a természet? És ha kivágjuk az utolsó fát, akkor mi fogunk majd beszívni az órunkat. Csak pár százalékot csökkenjen a légkörbe az oxigén, és megfullad az emberiség. Pillanatok alatt vége van, biztos. Szóval az embernek el kellene kezdeni egy kicsit tudatosan gondolkozni, és nem abban, ami abból a kockából jön, a nappaliból, a tévéből, az agymosás, meg minden, a reklámok, meg hogy még többet költsél, és vegyed a nem tudom hanyadik nejlonszatyrot, a nejlonzsákot, a nem tudom mi. Amióta nálunk van szelektív hulladékgyűjtés, a kukánk üres. Az a kuka, ami eddig púpozottan tele volt. Hát nem érdekes? Hogy akkor, ha tudunk ilyet csinálni, vagy hogy minden kevesebb műanyagot, mert ebbe fogunk megdögleni. Nem az atomháborúba fogunk meghalni az emberiség, hanem a környezetszennyezésben.
Tegyünk mégis valami biztató jövőképet a riport végére. Említette az apiterápiát, és mondta, hogy megmutat egy kaptárlevegős szobát.
Faházat, igen.
Akkor nézzük meg.
Nézzük meg a faházat.
Kopogni kell, ha belépünk? Jó, hogy vannak benne, se tudom.
Igen, a szálló vendégek vagy valaki.
És akkor most egy faházban vagyunk, ahol van két ágy.
A főfelület, egy ágy, igen.
És a lényeg a levegő.
Így van. A méhek, akik a faház alatt laknak, ők 1 millió méhecske van körülbelül a faház alatt, és ők szolgáltatják be a kaptár levegőt. Ezt a propoliszos, méviaszos helyet lehet foglalni, méviaszos illatot. Szerintem érezzük is, és hogyha ezt belélegezzük, akkor ez nagyon jól hat a légúti megbetegedések, illetve asztmatikus problémák kezelésében. Nagyon pozitív eredményeket lehet ezzel elérni. A másik pedig az, hogy a biorezonancia. A méhek, hogyha csöndben maradunk, akkor lehet hallani a méheknek a hangját.
Az ágyból jön?
Ez az ágyból jön. Hogyha fölfekszünk, akkor kényelmesen mobiltelefon nélkül másfél-két órát kell itt bent eltölteni, már ha mobiltelefont leteszik, már az egy feltöltődés az ember számára, főleg akinek sokat csörög, és ide be lehet feküdni. Akik itt fekszenek és pihennek, akkor mindig el szokták mondani, hogy nagyon jó feltöltve jönnek ki, és olyan, hogy másfél-két óra itt töltött lét, az felér 8 óra alvása. Annyira föltölti az emberi energiával.
A gyógyítás egyik talán ma még kevéssé ismert, vagy elfeledett módja az apiterápia, tehát olyan termékekkel gyógyítanak, amelyet a méhek állítanak elő.
Pontosan az apiterápiának az összefoglaló mondata az ez, hogy a méhek által előállított termékekkel gyógyítanak.
Ez sokkal több, mint hogy csak egyél egy kanálmézet.
Ez sokkal több, ez több annál, mert a méheknek nagyon sok termékét és dolgát föl tudjuk használni a gyógyításunk céljára. Mint például, ugye, hogy a köztudat az a méz, a propolis. A propolis lesz a jövő antibiotikuma. Majd most már egyre több kutatás folyik a propoliszról, mert tudjuk, hogy a jelenlegi antibiotikumok rövidesen véget érnek, nem hatnak az emberi szervezetre. És felfigyeltek a kutatók, hogy a méhek mégsem immunisok a propolisszal szembe, és mégis öli a gombákat, vírusölő, baktériumölő, szóval egy teljesen nagyon jó antibakteriális teret hoznak létre a kaptáron belül, és ezt elkezdték kutatni, és most már komoly tudományos dolgok vannak a propolisszal kapcsolatban. A másik, a méhpempő. A méhpempővel is nagyon jó eredményeket lehet elérni, illetve itt van a méhméreg terápia. A méhméreg terápia, ugye ezt nekünk, én nem akartam ezt, hogy mondjam, boszorkánykonyhának kiépíteni ezt az egészet, hanem én tudatosan egy profi szakemberre bíztam az apiterápiát, az pedig egy orvos, aki belgyógyász és farmakológus, neki 30 éves tapasztalata van apiterápiával, kapcsolatban, és például most tegnap volt, vasárnap tegnap itt volt a vendégházban, itt kezelt, itt van egy orvosi szoba berendezve, és ilyenkor jönnek a szklerózis multiplexes betegek, kapják a mémérek terápiát.
Megcsikik a méhecske.
Így van, doktor úr fogja, megszuratja, és elég sok pozitív eredmény van. Hála Istennek. És emellett nem csak SM betegeket kezelnek mémérek terápiával, persze a SM betegségnek ez csak az egyik része az, hogy méméreggel kezelnek, de kell különleges diéta, és nem tudom még, hogy ezt doktor úr sokkal jobban tudja, ő ennek a egyik kutató orvosa is egyébként. A másik pedig van két természetgyógyászunk, van egy csontkovácsunk, aki Tibetbe élt és tanult, illetve van egy pszichológusunk is, úgyhogy teljes a csapat.
Aki nem tudta volna, az is rájöhet, hogy azért a méheknek ebből a beszélgetésből megtudhatta, hogy sokat köszönhet. Ő is megköszönhet az egész emberiség.
Így van, tehát ebből sok mindenki megtudta azt, hogy a méhek és a méhek termékei azok pozitív hatása vannak az emberi szervezetre. És nem csak az embert gyógyítják a méhek, hanem a környezetet, a természetet. Ahol az ember él, azt a közeget gyógyítják a méhek. Mert a megújuláshoz elengedhetetlenek a méhek. Ugye azt tudjuk, hogy azért a megporzandó növényeknek a 80%-át, ami a földbolygón létezik, azt a méhek porozzák. Tehát ez egy nagyon nagy szám. Van egy barátom, ő nem szereti a méheket, se a mézet, ő felőle ki is pusztulhatnak. Ő a marhasztéket nagyon szereti. Azon mondtam neki, hogy ha te marhasztéket akarsz enni, akkor vigyázzal a méhekre, mert egy legelő, egy gyep nem csak angol perjéből áll, hanem van egy csomó pillangós növény, és egyéb más virág, és amit a méhek poroznak. És elengedhetetlen a változatos táplálékforrás a marhának. Ugye fontos a változatos táplálékforrás. A méheknek sincs meg ez, ezért betegek, és ezért gyengék. Ezért gyengélkednek az egész világban.
Az elhangzott beszélgetésben Mézes Gergő méhészmestert, a Vizsai Mézmúzeum alapítóját hallották.
Nézd illatunyán, csókjainkra vár, mikor jössz el, érted már, három nap vagy három év, meddig várjuk még? Nézd a kis patak, fut a fák alatt, de én ma sem látoklak, hol késik a boldogság, nem bírom tovább. Izzonyár van, úgy hagyja a véremet, izzonvágyam, nem sokat ér.
Most Bozók Ferenc olvassa fel egyik legújabb eszéjét.
Szellemidézés. Ferenci Teréz, a Széchenyi remetelány. Az irodalomtörténetben talán sosem volt könnyű nőként írónak, pláne költőnek lenni, így a 19. század férfias romantikus irodalmában sem. Ne feledjük, a Bronte lányoknak férfi álnéven kellett verseiket és regényeiket publikálniuk, hogy valamelyest műveikre irányuljon a kor irodalmi érdeklődése. George Sand nevét is, másokat is említhetnénk. Na, és itt van nekünk a szerény, szinte ismeretlen Ferenczi Teréz. Mindössze 30 esztendő adatot neki, 1823-tól 1853-ig. Ebben is a szintén titokzatos Bronte lányokkal párhuzamos a sorsa. Érdekesség ugyanakkor, hogy Vörös Sándor Három veréb, hat szemmel című antológiájában azt írja, hogy Ferenczi Teréz mindössze 23 éves volt, mikor öngyilkos lett. Mizsák Endre, széchenyi származású kutató azonban egyértelműen hitelesíti az 1823. december 27-i születési dátumot, melyet a rimaszombati katolikus plébánia korabeli születési anyakönyvében talált meg. Ferenczi Terézt Széchenyi városa tekinthetné sajátjának, mondhatnánk is rá, hogy ő a széchenyi remetenő, hisz rövid és eseménytelen életét szinte kizárólag ehhez a kisvároshoz szegezve élte. Széchenyi remetenő. Tudjuk, a magyar irodalmi emlékezet szeret ilyen, ehhez hasonló egri remete, niklai remete jelzőket aggatni alkotóira. Széchenyi városa egyéb iránt alig tartja számon. Bár van Széchenyben Ferenczi Teréz út. Erős Zoltán azonban a Magyar Irodalmi Helynevek című egyébként igen alapos munkájában Széchenyi kapcsán meg sem említi a nevét. Pesti kiruccanásai viszont óriási hatást gyakoroltak szellemi érdeklődésére, hisz nagybátyja volt a kiváló Ferenczi István szobrász, aki pesti házát afféle irodalmi szalonként is működtette, és vendége volt egyebek közt Lisztnyai Kálmán is, aki segített Teréz figyelmét tudatosabban ráirányítani a korszak irodalmi mozgásaira. Az elemzők szerint költészetére kimutathatóan lekivált Byron, Leno és Petőfi hatottak, bár én Goethét és Kármán Józsefet is igencsak gyanítom. Bátyja a papnövendék Ferenczi Lajos elesett a szabadságharcban, a Nyárasdi csatában 1849. június 20-án. Ez a családi gyász és szerelmi csalódásai, főként bizonyos Csere János, Pulszky Ferenc kastélyának titkára, iránti viszonzatlan plátói szerelme, valamint egyébként is szentimentálisan túlérzékeny lelke kergette végül öngyilkosságba. Amikor pisztolylövéssel végzett magával, a berohanó családtagok a költőnő íróasztalán Cakó Zsigmond romantikus drámaíró képét találták meg, aki szintén fiatalon, mindössze 27 esztendősen és szintén pisztolylövéssel, Csengeri Antal pisztolyával végzett magával. Szomorú magyar sors, hogy Ferenczi Teréz verseire a viszonylagos közfigyelem is csak halála után, pontosabban öngyilkossága sokkoló hírének hatására esett. A lapok is, Pesti Divatlap, Divatcsarnok, Hölgyfutár, Nővilág, Napkelet, inkább csak halála után kezdték verseit közölni. Alanyi költő volt, bár prózát is írt. Életében megjelent egyetlen prózai munkája az Esküszegő. Ezt az írást a Pesti Napló közölte 1844-ben. Abból a szempontból érdemel figyelmet ez a prózai munka, hogy megjövendöli benne saját végzetét, szerelmi tragédiáját. Első és egyetlen kötete csupán halála után 11 évvel, 1864-ben posztumusz jelent meg, köszönhető a szintén Ferenczi István házának vendégeként megismert, és a költőnő atyai barátjává lett Bulcsú Károlynak, aki a karcsú válogatásnak a Téli csillagok címet adta, és a kötetben Ferenczi Terézről rövid életrajzot is közölt. Ennek a posztumusz kötetnek a 19. század második felében volt valamelyes visszhangja, elsősorban a Pesti Naplónak köszönhetően, hisz főként ez a lap próbálta a közgondolkodásban tartani a költőnő emlékét. Szerzőnél feltüntetése nélkül közöltek cikket Ferenczi Teréz öngyilkosságáról. Pesti Napló 1853. június 12. Gyulai Pál írt a Téli csillagokról kritikát. Pesti Napló 1854. május 4. Említésre érdemes Majtényi Flórának, a szintén izgalmas és mára szintén elfeledett írónőnek, Emlékezés Ferenczi Terézre című cikke is, Pesti Napló, 1881. augusztus 26. A 20. század elején még tetten érhető az emléke, Erről árulkodik Halmi Piroska, Ferenczi Teréz élete és költeményei című tanulmánya. A 20. század második felére lényegében szinte teljesen kikopott volna az irodalmi emlékezetből, ha Vörös Sándor újra föl nem fedezi. Felmérhetetlen leletmentő missziót töltött be Vörös Sándor azzal, hogy a Három veréb hat szemmel című szubjektív antológiájában számos feledésre ítélt költőt próbált visszaemelni az irodalmi köztudatba. Különösen is gyengéd szeretettel és figyelemmel viszonyult a költőnőkhöz. Költőnők iránti érzékenységét mi sem bizonyítja jobban, mint Vörös szerepjátékainak egyike, kitalált költőnője Psziché, azaz Lónyay Erzsébet, részletes fiktív életrajzzal és fiktív életművel. Izgalmas és érdekes ízlelgetni azoknak a jobbára ismeretlen költőnőknek neveit, akiktől verset közöl Vörös ebben az antológiában. A 16. századból Horváth Heléna, Ládonyi Sára, Massai Ágnes, Dóczi Ilona és Telegdi Kata. A 17. századból Petrőci Kata Szidónia, Benefi Jánosné, Rákóczi Erzsébet. A 18. századból Dukai Takács Judit. A 19. századból Kisfaludi Atala, Szalai Fruzsina, Szőlősi Nina, a 14 évesen öngyilkosságot elkövető Karai Ilonka és természetesen Ferenczi Teréz. Említi továbbá Újfalvi Krisztina, Fábián Julianna, Molnár Borbála, Vályi Klára nevét is, bár tőlük nem közöl írást. Kovács Sándor Iván írja a Három veréb hat szemmel előszavában. A másik nembe transponáló metamorfózis kivételes képessége a Három veréb hat szemmel összeállítása idején mohó történeti érdeklődéssé alakult. Kicsodák is valójában jelentékenyebb költőnőink. A versírás előtt mi volt a kezükben? Főzőkanál vagy szépítőszer? Varrótű vagy kerti olló? Irodalomtörténet írásunk különös mulasztása, hogy alig vesz tudomást az elmúlt évszázadok magyar költőnőiről. Maga Vörös Sándor is arról panaszkodik a Czóbel Minka ébresztése közben című írásában, hogy a magyar múlt tele van érdekes, színes, olykor merész költőasszony egyéniségekkel, akiknek életét és műveit már csak azért is érdemes volna feltárni, mert többnyire szándéktalanul megrajzolták korszakuk házi, családi életét, mindennapjait. Vörös Sándor felesége nyilván férje hatására szintén megszerette Ferenczi Terézt és a feledés porával hintett más régi költőnőket, hisz verset is írt a témáról. Károlyi Ami versének címe Ferenczi Teréz és a többi nő költő a 19. században. Idézet, Vörös Marti legkisebb lányát ne keressed, még megtalálod, miért nem született fiúnak, fiúnak lenni jobb lett volna. Károlyi Ami néhány mondatos megjegyzést is írt, fent idézett saját verséhez. Egyebek közt ezt írja. A szabadságharc után kivérzett szellemi közélet nem volt költőtápláló. Férfi költő számára sem. Ferenczi Teréz megszólalás volt, kürt hang a sok hárfa pengés közepette. Vörös Martinak kellett volna őt örökbe fogadnia, a jövőtlenség, a puskagolyó elől. Milyenek voltak Ferenczi Teréz versei? Semmiképp nem süllyedtek a kor átlag lírája alá, még, ha őszintén szólva, nem is emelkedtek fölé. Kissé Biedermeier édesbúsan túlfűtött, modorosan szemvelgő szép léleknek egyébként elég szépen és formailag szabályosan megírt versei voltak. A halál témája vagy annak előérzete szinte minden versében jelen van. Többnyire leginkább a kor romantikus ízlése és eszköztára keveredik, szentimentalista és rokokó hangulatokkal és képekkel. Folyamatos búskomorságai nem a byroni heroikus spleen, hanem inkább a szentimentális, érzelgős lélekvergődés megszólalását idézik. Cassandra című verse, mintha Goethe ifjú Werterének vagy Kármán József Fanni hagyományainak lírájába transponált és sűrített hangulatait idézné. Idézet, Minden betűjét szenvedéseimnek őrült lázban vérrel kéne festeni, mégse látnátok kínját ekebelnek, mégse tudnátok szavam érteni. Ebben a versben direkt életrajzi utalás található, a szabadságharcban hősi halált halt bátyjára is. Testvérem sírján nincsen egy betű, elbeszéljem-e, hogyan vérze el. Ilyesféle rokokó és szentimentális hangok kavarognak a verseiben, például a Tavaszi dalok címmel ciklusba rendezett versekben is. Kín itt eléget szívni, s a tavasznak piros rózsáin vérszak terjedez. Ferenczi Teréz természetesen kellő alázattal helyén kezelte saját költői jelenlétét a korszak magyar lírájában. Idézek, nem vagyok én nap, se hold, vagyok egy kis csillag, mely a sok millió közt szemérmesen ballag. Nem állítom, hogy Ferenczi Teréznek a 19. század legnagyobb magyar klasszikusai közt lenne a helye, de sajátos szín és hangulat volt. És a magyar romantikus líra történelmi küldetéssel telt, férfias, úgynevezett lángoszlop költészetében olyan kecses, nőies báj, melyet könnyelműség lenne átengednünk a totális, maradéktalan elfeledésnek.
Ferenczi Terézről szóló esszéjét Bozog Ferenc piarista olvasta fel. Torna Szent András Borsodabaúj Zemplén megye északi részén fekszik. Középkori temploma egyedülálló Árpád-kori műemlék. A templomot jelenlegi plébánosa Bukovenszki Zoltán atya mutatja be. Ahogy jöttünk ide a Torna Szent Andrási templom felé, atya mesélt már róla, próbált felkészíteni arra, ami itt fogad, de hát erre a sok szépre ilyen kis helyen nem lehet felkészülni.
Így van. Főleg azért is, mert a faluból nem látszik, mert domtetőn vagyunk, a falu legmagasabb pontján, és hát ugye eleve a panoráma, ami fogadja az ideérkezőt, már az lenyűgöző, hiszen nagyon jó idő esetén a tornai várat is lehet látni bizonyos szemből, hiszen nem itt van. De a környékben, főleg a lapos részen Szilas, Komjáti, Nádaska gyönyörűen látszódnak innen föntről, És maga a templom is, hogy a maga fehérségével szinte világít a zöldbe, és hát másik oldalról nézve Barakony felől jövő pedig szinte mint egy fellegvár fogadja a betérőt. Hát jó kis kaptató vezet föl a templomhoz, amelyet ugye majd napig megteszünk most majd a többsége autóval, de az idősebben mi majd napig gyalog ballagnak föl szépen kényelmesen minden vasárnap a templomba, hiszen akkor itt vannak a szentmiség, hétközben pedig lenne a kápolnában, ahogy az már évek óta, évtizedek óta így van. Egy nagyon különleges templomba vagyunk. Nem csak azért, mert régi, hanem formáját tekintve is különleges, hiszen ikerszentélyes templomba vagyunk, románkori templomba, amelyből nem sok van a világon.
Egy szentélyben kettő egymás így mellett. Van.
Hogy mi lehet az oka, ezen vitatkoznak a régészek és a művészet történészek. Egy helyen olvastam, hogy valahol keleten van még egy ikerszentélyes templom, azért, mert ott két szentnek a tiszteletére szentelték a templomot. És oda is vannak eltemetve. Egyik az egyik szentélybe, másik a másik szentélybe. Itt ez nincs, hiszen Szent Andrásra van szentelve a templom, és a régészek se találtak feltáráskor semmi állatoló nyomot. Hogy miért pont ikerszentélyes, ezt nem tudjuk megállapítani, minden esetre magad a templomot ezt teszik különlegessé.
Sajnos meg az, hogy igen. Kevés románkori templommal büszkélkedhetünk.
Így van. Már a mi katolikus tulajdonban megmaradt, hiszen ugye a legismertebb Vizsoly, ami ugye református kézre átkerült, ugye ott megmaradt olyan szép freskók, de hát ugye Tarna Szent Mária, amely szintén ezer éves templom, vagy Feldebrő, annak inkább az altemploma az érdekes, az maradtak nagyon minimális. Na most itt Szent Andráson maga a templomnak a sorsa is eléggé hányattatott, hiszen a török időkben a falu elnéptelett, és a templom romba dőlt. Többször égett maga a falu is egyébként, ezt hosszúan elmondani, olyannyira, hogy a legenda vagy a hagyomány szerint egy tölcsfa nőtt ki a templomba a beszakadt tető helyét, és amikor a templomot befették, akkor ennek a fának a törzséből részével faradtak egy Mária szobot, ami a templom falán most is látható, a szentélybe meg lehet tekinteni.
Van ennek valami alapja?
Maga a szobor az barokk, tehát lehet valami alapja. Akkor települtek újra, főleg felvidékről, onnan hozták az embereket ide, és hát ugye lehet alapja.
Igen, valamit megakasztottam az előbb a gondolatmenetében atyának.
Hát annyit akartam még mondani, hogy sajnos az idő viszontagságai meghagyták a templomon a nyomukat olyan szempontból is, hogy a freskókból nem sok minden maradt. Főleg a románkoriból. A középkoriból maradt valamennyi, de sajnos a románkori, a szentélyi freskók azok szinte teljesen eltűntek.
És mit lehet ezekből a maradványokból kivenni?
A régészek, meg a restaurátorok, már mutattam meg egy-két dolgot, nem tudom hogy, de megmutatták okosabbak, mint én. Középen rögtön mutatnék egy érdekességet, Szent Istvánnak a freskóját, amin a kereszt mögött látható. Neve is ott van, tehát innen tudjuk, hogy biztos, hogy Szent Istvánt ábrázolja.
Hát inkább annál, mert a feje félig meddig hiányzik.
Töredékében maradt meg, attribútumok nem látszódnak, de a név oda van írva, központ ilyen Szent István látható. Így pedig Szent László és Szent István mondják erre is, én szerintem Szent Imre. Mert fiatalosabbnak néz ki, mint ugye a hosszú haj, azért sokszor ábrázolják Szent Imre hosszú hajjal. László nincs gond, ugye, hiszen a lovagi páncél az látható, meg felismerhető.
Meg a bárd.
Meg a bárd, ugye, természetesen, de talán ugye Szent Istvánnal a almát, ugye az ország almát azonosították, hogy ezért lett Szent István még egyszer ide festve, viszont akkor koncepcióban nem fér bele. Tehát Szent István, Szent Imre, Szent László így ad egy egységet a három férfi szenttel. Viszont a korban viszont nem, mert az korábbi jóval, ez nem későbbiek. Ez már inkább a középkor lett is látni, hogy a diadalív belső prófét ábrázolásain, meg a angyal ábrázolásokon, hogy ez már tipikus kor a középkor. Ugye a közép az Isten bárányával, ez nagyon szépen megmaradt. Van még egy püspök szentünk ott az ablakfülkébe, nem tudjuk kicsoda, meg ilyen drapéria maradványa maradtak. Fönt talán azt mondják az okosak, a régészek, hogy az utolsó ítélet, hát én nem sem mindent veszek ki belőle, hogy az lenne, de lehet, hogy ma azért, mert halványabbak a képek. Egy eddig tartott a románkori templom, tehát itt ért véget.
Itt inkább volt.
Igen, hát abban azért, mert sokan nem sok voltak itt falucskába. És ugye később építették hozzá ezt a részt, ahol most vagyunk, ahol magát a hajót, és ez már a középkori hozzáépítés. Látszik is egyébként, hogy már a gótikus ablakokat beépítették, tehát felváltják a románkori ablakokat, ugye a kicsi lőrészszerű ablakokat ugye felváltja a nagyobbik ablak. Ugye itt is, ez viszont már barokk érdekes módon, tehát azért mindenkor meghagyja magán a nyomát. Itt a freskók nagyon érdekesek, amiket én látok, ugye itt rögtön a Szent Kereszt felmagasztalása című freskó nagyon szépen megmaradt, fölötte az angyali üdvözlet látható töredékileg, de már ott viszont nagyon szépen látszódnak a reneszánsznak a nyomai. Tehát valószínűleg olasz mesterektől tanulhatta az illető, de kicsit az ikonográfia ott van már, de látszik. Itt azt hiszem a Szent Család van, ha jól emlékszem, ő viszont Szent Anna, ez biztos, tehát a szélén Szent Anna, és ugye itt a kereszt, el ne felejtjük, ugye, hogy a templom szentelésének a nyomai is meglátszódnak, hiszen a felszentési keresztek több helyen előfordulnak.
Ott kente meg a püspök krizmát.
Így van. Másik oldalon egy pápának a koronázása látható, két angyal a tiarát teszi éppen a pápának a fejére. Én szerintem Szent Péter pápává választása lehet. Fölötte ótra, vagy a királyok imádása című kép van, ebből nem sokat lehet kivenni, illetve az oldalsó falon Szent Andrásnak a megfeszítés látható, amivel én nem értek egyet, ha már nem akarok a művészet történészekkel vitatkozni, mert inkább Szent Péternek a véltóságát ábrázolja, hiszen nem az a tipikus András kereszt látható, hanem inkább Péter udaló fejjel lefelé való kereszt elhelyezés lehet kivenni.
És ez a kis oltár nem is olyan kicsi, de annál
hát,
szebb.
Kis oltár nem is olyan kicsi, mert a plafonig ér. Hát a hagyomány azt tartja, hogy ez a Szádvári vár kápolna oltára. Mária megkoronázását ábrázolja. Kora barok szerintem, mert a gótikának a nyomai látszódnak, ez az essalak még benne van.
Ez a kontraposzt?
Igen, tehát ez a kidüllödő has, és néha milyen ki is van vájva hátulról, de már a baroknak a jegyei azért vannak. Nem tudjuk, ki készítette, de nagyon szép darab. Most, hogy ha oda került, vagy ha onnan van, ha nem, akkor is ugye nagyon szép dísze a templomunknak. Érdekességképp említem meg a kórust, ami alatt ugye sajnos nem sok freskónak, meg egy-két keresztnek a nyomát találták meg, és az azon levő apostol, illetve szent ábrázolások.
Egy ilyen kazettás melvéd.
Igen. Na most ugye összehasonlít, hogy a szószéken is hasonló ábrázolások vannak. Az a különbség és az érdekessége az egészben, hogy ezek papírról vannak. Leküldte a festő a képet mintának, arról festették rá a fára. Itt már lusták voltak erre, vagy nem volt rá idő, hanem csak ráragasztották a papírt, és kész. És így maradt meg, tehát ezek papírképek ráragasztva a melvédre. Elég halványak a képek, meg a fény se igazából jó, de az, hogy apostolok képei láthatóak végig. Úgy röviden tűnik el majd a templom történetéről, berendezéséről. Érdemes eljönni, szétnézni ebbe az ősi templomba. Jó lett, messze van talán egy Egertől, meg az ország más részétől, de igazából, ha vezzük a fáradtságot, egy valóban élményben lehet része annak, aki ide az a landokor.
Műsorunk befejező riportjában Bukovenszky Zoltán atyát hallották. Ezzel mai Tudományról, Kultúráról Mindenkinek című műsorunk véget ért. Az adás zenei szerkesztője Bartók Beáta volt, a technikai pultot Péderi Zsolt kezelte. Nevükben is búcsúzik a szerkesztő Tikovics Ernő. A 2018. július 31-i adásunk ismétlése hangzott el.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!